Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bácsfalvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi Vonalak, a Banki Kontrollfunkciók podcastja. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a bankbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma kréméhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, munkájukkal hozzájárultak a prudens banki működéshez és a pénzintézetekbe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem dr. Mandák Gábor. Gábor 1998-ban végzett az ELTE állam és jogtudományi karán, majd közgazdász szakokleveles jogász másoddiplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem posztgraduális képzése keretében. 1999-től jogi előadóként dolgozott az ING Bankban, majd a KNTH Bankban. A jogi szakvizsga teljesítését követően 2003-tól a City Magyarország lakossági üzletágának szenior jogtanácsosa volt. 2015-től a City Magyarország compliance területének vezetője. 2016-tól pedig ezen felül a City Közép-Európai régiójának compliance vezetője is. Nős, három gyerek édesapja. Szia Gábor, köszöntelek a Védelmi Vonalakban.
Szia András, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Jogászként dolgoztál sokáig, hogyan és mikor kezdtél compliance-szel foglalkozni?
Ez így van, 16-17 éven keresztül dolgoztam jogászként. Ez az eredeti végzettségem, mindvégig bankokban, és ebből a 16-17 év jogászkodásban az utolsó 12 év az a Cityben telt el, mint a lakossági üzletágnak a szenior jogtanácsosa, ez egészen 2014-ig ment, és akkor egyszerre történt két dolog, ami igazából az én karrieremet befolyásolta. Az egyik esemény az volt, hogy az akkori compliance vezető, aki egyébként azt hiszem talán valamelyik korábbi adásban már...
A Zsombor,
így van, Zsombor szerepelt is nálad. Ő egy régi nagy vágyának a beteljesítésén dolgozott, hogy külföldön dolgozhasson compliance szakemberként, és az akkor jött neki össze, 14 nyarán, ősszel, nem tudom.
Te meg kalandvágyban itthon maradtál.
Én kalandvágyban itthon maradtam, így van. Illetve akkor jelentette be a City, talán októberben valamikor, hogy néhány újabb lakossági üzletágától megválik globálisan, és ezek között a magyar lakossági üzletág is szerepelt. És innentől kezdve az én jövőm a lakossági üzletágon belül, függetlenül attól, hogy jogász voltam, vagy bármi más is lehettem volna, eléggé bizonytalanná vált, és pont akkor, gyakorlatilag ezzel egybeesett majdnem időben ez a mondjuk így üresedés, és még így is egyébként elég sokat agyaltam, hogy elvállaljam-e.
Mik szóltak ellene?
Igazából egy dolog szólt ellene, az pedig az volt, hogy nagyon-nagyon szerettem, amit csináltam. Tehát én tényleg elég sok részét műveltem ennek a banki jogászi munkának, hatósági, bírósági képviselet, tényleg perekre jártam, tehát amit el tudsz képzelni, sőt egy-két kollégámnak a felkészítésében is részt vettem, akik annak idején a Lehman ügy miatt a TV ügyvédjében szerepeltek. Tehát ezek tényleg csak ilyen nagyon-nagyon színesek, rengeteg mindent tudnék mesélni. Szerintem pusztán statisztikai alapon is azért, mert a jogászként eltöltött szakmai életutam az egyelőre még mindig hosszabb, mint a compliance-es. Na mindegy, szóval végén igent mondtam, és akkor 2015. januártól vagyok hivatalosan a City Magyarországnak a compliance vezetője, és ezt kiegészült egy másfél évvel később, 16 július környékén a C5, tehát a Közép-Európai 5 ország compliance vezetőinek a felügyeletével.
Wow, ezt nem is tudtam.
Én úgy szoktam hívni, hogy ez a Prága-Szófia tengely, hogyha így a térképre nézel. Aha. Tehát Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária.
Wow.
Ez nem azt jelenti, hogy ezekben az országban én vagyok a compliance vezető, ott nagyon-nagyon felkészült szakemberek vannak. Egyszerűen arról van szó, hogy ők nekem jelentenek.
És volt valami, ami a compliance munka kapcsán meglepetésként ért? Amit mondjuk jogászként nem gondoltál volna, hogy a compliance-eseknek ezzel is foglalkozni kell?
Két részből tevődik össze ez a terület, legalábbis a Cityben, és ez különösen igaz volt akkor, amikor én csatlakoztam. Az egyik maga ez a core compliance, vagy corporate compliance. Ott azért az éves kötelező compliance tréningekből azért nagyjából tudtam, hogy mivel foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy nem mondanám meglepetést, ahol inkább ilyen több újdonsággal találkoztam, az az AML és szankciós terület volt, ami együtt mozgott a compliance-el. Tehát az, hogy mondjuk egy szankciós szűrés az miért fontos, meg hogyan működik, meg kik csinálják, hogyan kell ezt a mondjuk a szűrés eredményét dokumentálni, stb. Hogy milyen problémákat okozhat az, hogyha hirtelen ráöntenek rengeteg új embert, meg szervezetet egy szankciós listára, hogy az milyen problémákat, meg fennakadásokat tud okozni adott esetben a tranzakciók feldolgozásában, erre akkor döbbentem rá, hogy ilyen is van, és hogy ez mennyire komoly.
Olyan helyen dolgozol, ahol a compliance nagyon komolyan veszik. Azt gondolom, hogy ha a compliance-ről beszélünk, akkor az Egyesült Államok az mindenképpen egy ilyen zsinór mértéknek tekinthető. Érzékeled ennek a ténynek a pozitív hatásait a mindennapokban, illetve tud-e ennek bármiféle árnyoldala lenni?
Mindenképpen érzékelem a pozitív hatását, és árnyoldalát nem nagyon tudom említeni, hogy lelőjem a point előre és röviden. Ami nagyon érdekes a Cityvel kapcsolatban, hogy legalábbis amennyire én tudom, hogy ez a corporate compliance tevékenység, ez valamikor a 80-as években jelent meg. Igen, az Egyesült Államokban, és azt hiszem jellemzően a pénzügyi szektorban elsőként, és hát figyelembe véve így van a Citynek az ős hazáját, meg azt a jelképes bő 200 évet, amióta a piacon van, így van, tehát egy viszonylag gazdag compliance múlttal, meg tudással rendelkezik, ahonnan lehet meríteni. De igazából ez csak egy objektív adottság szerintem a múltnál sokkal fontosabb az, hogy a vállalati kultúrában mennyire van jelen a compliance tudatosság, és ez az a pont, ahol igazán tetten érhető az a pozitív attitűd, ami a Cityben van. Egy korábbi felső vezetőnk, tényleg, tehát felső vezető, tehát az Egyesült Államok beli felső vezetőnk előszeretettel hivatkozni Mario Andretti-re. Ő egy azt hiszem olasz származású Forma 1-es versenyző volt. És ugye a felső vezetőnk ezt a hasonlatot a compliance-re, kontrollra, ilyen hasonló funkciókra értette. Mario Andretti mondta azt, hogy megdöbbentő, hogy mennyi autóvezető, beleértve még a legmagasabb szinten, a Forma 1-es szinten levő autóvezetők egy részét is, gondolja úgy, hogy a fék az azért van, hogy lelassítsa az autót. Ugye a fék egyenlő compliance. És azt mondta Mario Andretti, hogy ez nem így van, ez egy butaság. A fék pontosan az a része az autónak, ami lehetővé teszi, hogy gyorsan menjél. Ami lehetővé teszi, hogy tudjad irányítani az autót. Úgyhogy nálunk, ahogy szokták mondani, ez az üzenet from the top of the house, tehát ez az, amit mi föntről kapunk, és igen, ez egy nagyon komoly előny. Egy érdekesség, tényleg név meg intézmény nélkül, hogy milyen különbségek, hát remélem most már csak voltak ilyen szempontból az intézmények között. Sok-sok éve ezelőtt ültünk a Bankszövetségben, compliance munkacsoportban, és akkor fölmerült ez, hogy compliance tudatosság, vállalati kultúra, stb. És ott az egyik kollega egy másik bankból azt mondta, hogy nálunk sajnos a compliance helye az közvetlenül egyel a rendőrkutya mellett van, ami azért nem egy hízelgő dolog, de ez nem volt. Tehát amióta én a Cityben vagyok, meg pláne amióta compliance-en foglalkozok, ez nálunk, hál' Istennek, nagyon nem így van, és ez sokkal hatékonyabbá teszi az én munkámat.
Igen, azt gondolom, hogy ez rengeteget szoktunk egymás között is kollégák beszélni erről, hogy tényleg ez adja meg ennek a mert a compliance valahol egy szemlélet is, tehát kontroll, meg tanácsadó funkció, meg minden, de valahol egy szemlélet is, és ez adja meg tényleg az alapját, mert hogyha a felső vezető vagy a felső vezetők komolyan veszik, akkor kimeri nem komolyan venni. Ha a felső vezető megcsinálja az AML tréninget, a compliance tréninget, bánom is én, akkor ki az, aki azt mondja, hogy de én nem érek rá. Elfoglaltabb vagy, mint a CEO. Ezt úgy kevesen merik fölvállalni. Úgyhogy igen, és Amerikáról meg tényleg csak annyit, hogy van egy kedves barátom, egy amerikai úr, aki 83 óta, én 83-ban születtem, 83 óta compliance-es. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a Fednél kezdte.
Hát akkor mondhatjuk, hogy alapító atya.
Hát konkrétan alapító atya, de hogy kétségkívül ez az eltelt 40 év,
ez azért egy viszonylag jelentékeny tapasztalati, meg tudásbázist halmozott föl nektek, úgyhogy...
Igen, és jó. Csak egy dolgot hadd mondjak még így a szemléletről, ami egy konkrét megnyilvánulása ennek. Nemrégiben csináltam egy kötelező ilyen kockázatkezelési tréninget, és az egyik fő üzenet a tréningben, ez egy all staff tréning, tehát mindenkinek meg kell csinálni. Az egyik fő üzenet a tréningben az volt, hogy a City minden egyes munkavállalója kockázatkezelő. Uh-huh. All of us are risk managers. Tehát innen indulunk. Tehát már régen túl vagyunk azon a szemléleten, hogy gyakorlatilag mindenki, aki nem compliance-es, az azt csinál, amit akar, szabadrablás van, és akkor a compliance vagy észreveszi, vagy nem, vagy ellenőriz, vagy nem, aztán majd valami lesz. De ez nem így van, tehát gyakorlatilag így, lehet, hogy nem is jó szó, de valahogy kiszivárgott, vagy átszivárgott ez a kockázatkezelői szemlélet a compliance-ből, meg máshonnan is egyébként, csak most compliance-ről beszélünk, és gyakorlatilag minden egyes dolgozóra, legalábbis az alap kockázatkezelési, kockázatmenedzselési követelmények egyformán vonatkoznak.
Igen, ez nagyon fontos, mert amit eddigi karrierem során rossz compliance-t láttam, az mindig az volt, hogy jellemzően a jogásznak azt mondták, hogy Nesze Sánta, itt egy púp, akkor te compliance is vagy, és amikor kérdezték, hogy akkor mi újság, akkor tehát kész vagyunk, ő a compliance-es, vagy mondjuk ketten vannak, akkor compliance departmentünk van, tehát ez nulla. A compliance az a compliance programot futtatja, a compliant-nek meg mindenkinek lennie kell, és én is azt gondolom, és itt, ha valaki nem a Cityhez hasonló kultúrában dolgozik, akkor tényleg itt a Gáborral hadd mondjuk el, hogy ez a helyes irány, erre fele kell menni, mert így lehet valóban compliant módon működni. Ugye megénekeltük már, hogy amerikai pénzintézetnél dolgozol, és ami különösen irigylésre méltónak tűnik, az, hogy így aztán a legnagyobbaktól, a legjobbaktól, a legtapasztaltabbaktól van lehetőségetek tanulni. Szoktak lenni Egyesült Államok béli továbbképzéseitek? És ha igen, akkor volt már olyan jó gyakorlat, amit gyakorlatilag egyből át is tudtál ültetni a Magyar City mindennapjaiba?
1812-ben alakult a City, akkor még úgy hívták, hogy First City Bank of New York, és azóta 98 országban van jelen fizikai jelenlét, de összességében olyan 160 országban végez valamilyen jellegű, mértékű üzleti tevékenységet, úgyhogy azt gondolom, hogy elég sok mindent, valóban így van, elég sok mindent látott már ez az intézmény, meg az itt dolgozók, és nekünk megvan az az előnyünk, hogyha ami egyúttal persze valamennyire nehézség is, azért nem olyan egyszerű egy 98 országos működést menedzselni, de megvan az az előnyünk, hogyha valahol történik valami, látunk valamit, akár a piacon, akár a City-vel történik valami, hogy arra tudunk reagálni, és azt gyakorlatilag át lehet ültetni az egész globális hálózatra. Ez néha furcsának tűnik, de a furcsa inkább azt mondom, hogy mondjuk megelőzi a korát. Én emlékszem például, amikor idejöttem 2003-ban dolgozni, ugye a lakossági üzletágba, és találkoztam rengeteg olyan követelménnyel, ami a lakossági befektetési szolgáltatásokkal volt kapcsolatos. Például kellett egy olyan diszklémert tenni az összes szórólapra, meg weboldalra, meg szerződésekben, meg mindenhova, hogy a befektetések nem lekötött betétek, a befektetések kockázatoknak vannak kitéve, beleértve ebbe a tőke esetleges elvesztését is. 2003-ban járunk, most már ez természetes ez a dolog, sőt még ennél sokkal kacifántosabb dolgok is vannak, de 2003-ban a MiFID még a kanyarba se volt, és nekünk ilyeneket kellett beleírni, és emlékszem, hogy fölhívtak kollégák, jogász kollégák más bankokból, hogy figyelj Gábor, tehát ez mi van, lemaradtunk valamiről, vagy ti ültök háttal a tévének? Hát miért kell ezt beleírni? Hát persze, hogy nem betét, hát egy befektetési jegy, vagy egy állampapír, hát ki az a bolond, aki azt gondolja, hogy...
Persze, hogy a macskát nem lehet a mosógépbe.
Nem lehet, és a tükörben a mögötted levő tárgyak amúgy közelebb vannak, mint ahogy látszik. És mi történt? Jött a MiFID, aztán jött a MiFID 2, és még ennél sokkal durvább dolgokat kellett. Ez hízelgő, és köszönöm szépen, hogy azt mondta, hogy a legjobbaktól tanulni. Ez így van. Ez néha abban mutatkozik, hogy kicsit ilyen idő előtti vagy nem mindig érthető, de én azt mondom, hogy 10-ből 10 esetben a Citynek lett igaza.
Azért mégse baj, ha piaci körülmények között a tapasztalatok is némi súllyal latba esnek, és nem csak egyéb szempontok. Hogy látod egyébként, mik most 2023-24-ben egy compliance csapat előtt álló legnagyobb kihívások? Van valami, amit most így ilyen izgalmasnak látsz?
Ó, hát én több dolgot is látok, szerintem ennek több szintje van. Én azt mondanám, hogy bemelegítő jelleggel, vagy kiindulási alapként azt mondanám, hogy az első szintje a kihívásnak maga az a piac, ahol működünk. Ez egy nagyon komolyan szabályozott, egyike a nagyon komolyan szabályozott és felügyelt piacoknak.
Szerintem tehát egyébként kb. A legszabályozott.
Akkor így van, tehát még a, nem tudom, a légi közlekedés vagy a gyógyszeripar. Most
de az is másképp, hogy tanácsadóként dolgozva és más szektorokra is rálátva azt tudom neked mondani, hogy igen, nyilván a atomerőműveket, a saját fontos szemp, a farmát, a saját nem minőség, stb., de olyan általános reguláltság tekintetében a pénzügyi szektor az egészen
na, kérdés. Hát akkor hadd korrigáljam magam ezek után, tehát a legszabályozottabb és talán a legszorosabban felügyelt piac, tehát én azt gondolom, hogy ez önmagában egy compliance kívás, hogy ezeknek a folyamatosan változó előírásoknak, a felügyeleti elvárásoknak megfelelni, ez egy kihívás, és ez nyilván nem egy 2023-os kihívás, de ez folyamatosan jelen van. Ez jelen volt 10 éve, meg szerintem 10 év múlva is. Én ezt említeném. A másik szintje az mondjuk a piaci környezet technológiai fejlődés, mesterséges intelligencia, fintech, blockchain technológia. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy nem feltétlenül elsődlegesen compliance témák, de szerintem nagyon rövid időn belül generálnak ezek compliance feladatokat. Hogy akkor ezeket hogy fogjuk meg, mik ezek? Úgyhogy folyamatosan ez is így forr az egész, tehát újabb és újabb dolgok jönnek, a jogalkotás, a felügyelet az igyekszik ezekkel lépést tartani, szerintem ez is egy kihívás. Aztán van egy olyan harmadik rész, ami fontos szerintem, hogy sorban történnek körülöttünk a dolgok a világban, amelyek szintén nem elsődlegesen compliance események, de ugyanígy vannak kihívások ezekkel kapcsolatban. Pandémia, geopolitikai feszültségek, globális felmelegedés. Most gondolom, hogy van ez a globális felmelegedés környezetvédelemmel kapcsolatban, a greenwashing. Tehát egy csomó dolog már megjelent a compliance területén, a pandémiával kapcsolatban, hogy akkor lehet-e trekkelni, hogy kikapott oltást, az bejöhet-e az irodába. Tehát nekem személy szerint például rengeteg compliance szakmai feladatom keletkezett a pandémia kapcsán. Ezek nagyon hamar átszivárognak mi hozzánk. És a negyedik, ami azt mondom, hogy ilyen egyedi történet, az maga az adott intézménynek a működési modellje, működési formája. Most ránézünk a Cityre, azt lehetne mondani első blikre, hogy ó, hát ez viszonylag egyszerű történet, ez fiók telep, aztán kész. Bizonyos szempontból igaz, ugye a prudenciális felügyeletet nem az MNB látja el, és a prudenciális követelmények szempontjából nem a HPT és a többi helyi jogszabály irányadó. Na de akkor ott vannak az ír jogszabályok, mert mi egy ír bejegyzési banknak vagyunk a magyarországi fióktelepe, és van egy csomó olyan ír jogszabály, ami átszivárog, vagy hogy is mondjam, alkalmazandó, ezek az ETR-ek, az Extra Territorial Regulations, ugyanígy felügyelet. Persze, hogy nem a MNB a prudenciális felügyeleti szervünk, de azért van egy csomó olyan felügyeleti kompetencia, például AML, például banktitok, kiszervezés, stb., ahol az MNB jár el, de ugyanakkor ott van az ír központi bank is, ott van az európai központi bank is, mert a Citibank Europe PLC egy európai szinten releváns hitelintézet, úgyhogy az európai központi bank is, és mivel amerikai gyökerű intézmény vagyunk, ott az OCC, ott a Fed, ott a CFTC, és egy csomó minden egyéb hatóság. Tehát a mi szempontunkból például ez egy olyan szintje a működésnek, ami compliance kihívás, mert ennyi felé megfelelni, ennyi felügyeletet kiszolgálni, ennyiféle vizsgálatot adott esetben menedzselni, ennyiféle riportot gyártani, azért az nem könnyű. Úgyhogy én nagyjából ezt a négy szintjét látom. Úgyhogy ezek mind kihívások.
Megszoktam ezt a kérdést kérdezni a hozzád hasonló tapasztalt kollégáktól, és a te esetedben egy picit pikánsabb a kérdés, hiszen tényleg azt gondolom, hogy egy Citibank az élen van biztosan compliance kultúra vonatkozásában, de azért úgy mégis érdekel, hogy látod ennek a funkciónak a helyét és szerepét a következő 5 éves időtávban, hogy elértük már a csúcsot, vagy van további fejlődésnek helye szerinted?
Szerintem a fejlődés folyamatos. Amit én látok, az a fejlődésnek az intenzitása, pontosabban ami változást látok, az a fejlődés intenzitásának a változása, hol gyorsabb, hol lassabb, hol agresszívebb, hol picit nyugodtabb. Én azt vettem észre, és mondom, hogy mi a globális jelenlétünkből adódóan azért több ilyet megélünk, vagy ennek a következményeit látjuk, hogyha esetleg van valami nagyon komoly gazdasági esemény, például egy 2007-2008-as pénzügyi krízis, vagy mondjuk valami komolyabb ilyen felügyeleti eljárás, amivel sajnos a Citi is többször részese volt, a Libor botrány, ugye piaci manipuláció, stb. Ezek mondjuk olyan külső hatások, amik mondjuk ilyen robbanásszerű fejlődést eredményeznek, elsősorban a kontroll területeken, consent orderek vannak, stb. Tehát azért, és itt nem csak mennyiségi növekedést láttam, hogy akkor eddig volt X compliance ember, most meg 2X compliance ember van, hanem adott esetben olyan szintű minőségi változások is történnek, hogy komplett új funkciók jönnek létre a compliance-en belül. 10-15 éve még nem volt arról szó, hogy voice surveillance, meg hogy kell mintát venni, és a bizonyos munkakörben dolgozó embereknek a rögzített telefonbeszélgetéseire milyen kontrollokat kell ráengedni, és ezt hogyan kell dokumentálni, ezt hol kell riportolni. Nyilván ez nem állandó, nem is lehetne bírni az ilyen szintű folyamatos robbanásszerű fejlődést, de a fejlődés, mint esemény, az szerintem folyamatos, az intenzitásában van különbség, úgyhogy az, hogy elértük-e a csúcsot, nem is igazán tudnám megmondani, hogy mi számít csúcsnak. Szerintem azt mondanám, hogy folyamatosan változik, és folyamatosan fejlődik. Talán most egy picit ilyen nyugodtabb.
Igen, én is ezt érzékelem.
Nyugodtabb talán.
Picit, igen. Nem mondom, hogy platózott, de hogy úgy
konszolidálódott.
Igen. Aztán, hogy valami önigény, vagy valami botrány fogja ezt tovább mozdítani, azt majd meglátjuk. Egy ilyen tapasztalt banki szakember és compliance-es szakember, mint te, nyilván jó tippeket tud adni a fiatal hallgatóinknak is, vagy azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt, de még nem döntötték el, hogy compliance-el foglalkozzanak. Tudnál esetleg valami tanácsot adni nekik, hogy hogyan, miként kezdjenek el compliance-el foglalkozni, egyáltalán miért kezdjenek el compliance-el foglalkozni?
Van egy másik kedvenc idézetem ezzel kapcsolatos, az a Paul McNulty-tól származik, aki az Egyesült Államok helyettes főállamügyésze volt. Ezt arra szoktam használni, ezt a hasonlatot, hogy leírja a compliance-nek a jelentőségét, és valamelyik nagy botrány, Egyesült Államokbeli pénzügyi botrányhoz kapcsolódó kongresszusi meghallgatáson mondta ő azt, hogy if you think compliance is expensive, try non-compliance. Ez egy viszonylag híres mondása, úgyhogy az első része a válaszomnak az, hogy miért? Hát azért, mert egy nagyon-nagyon jelentős, mondanám kritikusan fontos, egy banki működés szempontjából kritikusan fontos funkcióhoz csatlakozhat az, aki így dönt. A másik ok pedig, amiért mindenkit bíztatok erre, az, hogy talán az előző kérdés kapcsán beszéltük meg, hogy mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtti állapothoz képest, hogy mondjuk foglalkozott a compliance A-tól F-ig dolgokkal, most szerintem valahol az A-tól P-ig tartunk, tehát borzasztó színes, gyakorlatilag szabadon lehet specializálódni is akár, a compliance-en belül teljesen új technológiák jönnek létre, teljesen új funkciók, feladatok. Tehát nem egy unalmas, ilyen iszapszagú történet ez a compliance. Tehát akit érdekelnek a változások, vagy a technológiai haladás, az új feladatok, új folyamatok, kontrollok megjelenése, az itt szerintem könnyen megtalálja a számítását.
Hogy mennyire nem unalmas a compliance, meg mennyire nem unalmasak a compliance-esek, szerintem arra te kiváló példa vagy. Dobolsz, nyílt vízi úszol, nagy motoros hírében állsz, végezetül hadd kérdezek egy személyes jellegűt, elkezdődött a motoros szezon, van idén valami nagy terv, motorral meghódítandó úti cél?
Van, igen. Volt már egy-két kisebb út idén, de a nagy durranás az majd novemberben lesz, remélem összejön Marokkó motorral 2 hét. Hát nagyon várom.
Háztól házig?
Nem, azért, hogy is olyan, annyira nem vagyok már kalandvágyó. Ja, és egyébként ez aszfalt végig, úgyhogy nem egy ilyen Dakar jellegű történet. Nem, hát kiviszik kamionnal a motorjainkat, és mi pedig hát öreg urasan kimegyünk repülővel, és akkor Spanyolországból indulunk. Igen, átkompozunk rögtön, és akkor ott tekergünk egy jót Marokkóban.
Az hány kilométer lesz?
2700.
Wow, hát azért az egy komolyabb történet. Marokkó meg csuda hely egyébként, úgyhogy biztos szuper lesz. Gábor, nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm, András.
Ez volt tehát már a Védelmi Vonalak, a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcaston, hogy a következő epizódról se maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi Vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmivonalak@gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bácsfalvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feledd, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csakis az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.